A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Jó napot kívánok ma, tehát pénteken 12-től érvényes az úgynevezett új uniós migrációs paktum. Erről fogunk beszélgetni Marsai Viktorral, a Migráció Kutatóintézet igazgatójával. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszönöm a hallgatókat!
Megnézzük a tartalmát, de próbáljuk kicsit keretezni ezt az egész történetet, hogy tudnélik, most mennyire állnak nyomás alatt az Európai Unió határai, mert ez ügyben is vita van, nem csak a paktum tartalma körül.
Igen, tehát azt mondhatjuk, hogy 2013 óta az EU külső határain folyamatos az irreguláris és illegális migrációs nyomás. Ugye ebből a magyar társadalom egyébként viszonylag keveset érzékel, de ha megnézzük a számokat, tehát ugye a tavalyi évről vannak lezárt adataink, ugye 178 ezer illegális határátlépési kísérlet történt, amit detektáltak, illetve a beadott menekültügyi kérelmek száma az egész Unióban az 669 ezer ember. És talán ez a második szám, amit érdemes észben tartanunk, mert ugye ez mutatja, hogy milyen nyomás nehezedik a menekültügyi rendszerre. Most nyilván mindenki eldöntheti, hogy ez kevés száma vagy magas, de hát ez az elmúlt évekhez viszonyítva egyébként alacsony szám, tehát 22-23-ban milliós nagyságrendű beadott menekültügyi kérelem volt, ami azt jelenti, hogy majdnem elérte a 2015-16-os szintet.
Van egy szám, amit ön az egyik interjújában mondott, használt, hogy 12 év alatt kb. 8 millió irreguláris érkező volt. Ez irreguláris, tehát nem legális érkező, befogadottak száma az nyilván megemeli még ezt, de igazából mennyire matematika ez? Mert a matematika, akkor azt lehet mondani, van 500 millió európai, ahhoz képest 8 millió 12 év alatt nem számít. Na de ugye mióta Huntington megírta a híres könyvét a civilizációk összecsapásáról, kicsit ezt másként mérlegelik.
Igen, és hogy nekem volt, és még él, úgyhogy Isten tartsa meg sokáig, egy gimnáziumi matematika tanárom, aki azt mondta, hogy a sok vagy a kevés az elég relatív, mert a zizi cukorból három darab az nem túl sok, de a világháborúból meg nagyon sok. Most a migráció kapcsán szerintem az alapvető kérdés, amit mindig fel kell tennünk, és egyébként ez igaz az illegális, irreguláris, legális migrációra, hogy mi az a teher, amit egy adott társadalom el tud viselni, mi az, amíg az integrációt végre tudja hajtani, és mi az a mennyiség, ami után ez nem működik. Lehet, hogy Németország tud évente 10 000 embert integrálni, 1 millió embert, aki 2015-ben érkezett, annyit biztos nem tudnak integrálni. És a számok ebből a szempontból igenis számítanak. Ha megnézzük a párhuzamos társadalmak kialakulását Európa számos országában és nagyvárosában, ha megnézzük a szociális ellátórendszerre nehezedő nyomást, és ezek egyébként sokkal fontosabbak, mint amik elő szoktak kerülni szerintem, mint a terrortámadások. Ha megnézzük a bűnözési statisztikákat, akkor ezek igenis látszódnak. És ami nyilván nem jelenti azt, hogy meg kell bélyegeznünk ugye a bevándorló közösségeket, nem kell elítélnünk őket, de az látszik, hogy Európa nem tud mit kezdeni ennyi emberrel. Ez precedens nélküliek ezek az érkezés számok. Valóban itt egyébként nem csak a számok számítanak, hanem az a kultúrközeg, az a háttér, társadalmi háttér, ahonnan ezek az emberek érkeznek, és azért nem véletlen egyébként, hogy Európa egészében a politikai diskurzus a szigorítás fele van, és legalábbis kommunikációjában és jogi kereteiben a paktum is a szigorítás fele mutat. És még, bocsánat, hogy az előző kérdésre visszautalva, tehát hogy van-e migrációs válság, vagy nincs, tehát az Európai Bizottság szerint, akit ugye nem lehet azért nagyon szigorú migrációs ellenes elfogultsággal, vagy rasszizmussal vádolni, ugye szerintük folyamatos migrációs nyomás alatt áll az Unió.
És honnan? Azért kérdezem ezt, mert önnek volt korábban egy kijelentés, ami talán nem sokkal azután, hogy elindult a Irán elleni amerikai-izraeli háború, hogy itt sajnos lehet, hogy számolni kell egy ilyen szíriai mértékű menekült válságra, de hál' Istennek egyébként nincs semmi nyoma.
Igenis, meg nem is, mert ugye ne felejtsük el, tehát ugye megint a percepció az más mutat, mint a számok. Tehát, hogy ugye valóban azt érzékeli az európai társadalom, hogy nincs ilyen nagy beáramlás, mint ami 15-ben volt. De ugye megint csak a számokat, ugye 15-ben 1,2 millió menekültügyi kérelmet adtak be, 2023-ban 1,1 milliót, 100 ezer, kicsit kevesebb, 1 millió 70 ezeret, tehát 120-130 ezer a különbség egy milliós számnál. Tehát, hogy valójában a folyamat az ugyanúgy zajlik, csak nem ennyire látványosan. Most, ha a kibocsátó régiókat megnézzük, akkor Európa körül továbbra is nagyon rossz a helyzet. Legyen szó Afganisztánról, ami paradox módon még mindig az egyik fő kibocsátó térség, vagy más közel-keleti országokról, Észak-Afrikáról, amely országai egyszerre kibocsátó országok és tranzitországok, és akkor ott van a szubszaharai Afrika. Illetve ez nagyon érdekes, az elmúlt 3-4 évben egyre inkább megjelennek a latin-amerikai menedékkérők, vagy más státuszban. Venezuelai és kolumbiai állampolgárok nagyon magas számban jelennek meg az EU-s menekültügyi rendszerben.
Ők korábban az Egyesült Államokba mentek volna, és most nem tudnak annyira, tehát elfordították az irányt.
Is, tehát mennek továbbra is az Egyesült Államok fele is, de ugye megint csak, hogy ezt Magyarországon nem nagyon érzékeljük, de a világ egyik legnagyobb menekült válsága, és most ez kérdése, hogyan keretezzük, ez a venezuelai. Tehát olyan 6-7 millió venezuelai van minimum az országon kívül. És egy részük...
Csak Spanyolországban majdnem 1 millióan.
Igen,
és 600 ezer.
Így van, és ugye nagy számban, tehát részben ugye nyilván az Egyesült Államok fele próbálnak eljutni, de ugye a könnyített vízumrendszernek köszönhetően nagyon sokan próbálnak bejutni Spanyolországba, eléggé sikeresen is. Talán a hallgatók hallottak ugye erről a nagy legalizációs kampányról, aminek keretében ugye a szocialista kormányos 500 000 lényegében illegális migráns próbál legalizálni. Ugye már, ugye ez a szám valószínűleg magasabb lesz, tehát már 560 ezer ember jelentkezett, hogy akkor ők itt vannak. És ugye vannak olyan beszélések, hogy hát ez 800 ezerre is fölkúszhat.
Tehát lehet egy másfél millió végén.
Hát ugye, 800, ugye 500 000-ből 800 ezer, tehát akik most ugye, de ugye nem ez az egyetlen legalizációs kampány az elmúlt 26 évben. És közöttük ugye a nagy számban vannak egyébként latin-amerikaiak, és ugye egyébként számukra ez azért óriási lehetőség, és vet fel egyébként kérdéseket Európa számára, mert a történeti örökségre hivatkozva, akik volt spanyol gyarmatokról jöttek, azok 2 év alatt megkaphatják az állampolgárságot. Ami azt fogja jelenteni, hogy ezek az emberek ugye 2 év múlva, tehát hogy 2028 nyarán teljes jogú spanyol és schengeni állampolgárok lesznek, miközben a nagy részük nyilván dolgozni szeretne, új életet kezdeni, stb. De hát, hogy azért itt elég komoly szervezetbűnözői csoportokkal való kapcsolatok is felmerültek, ne adj Isten terrorszervezetekkel való kapcsolat, és hát ugye ennyi ember legalizálásán nem lehet megnézni, hogy ők milyen háttérrel jönnek.
Hát igen, meg ott van a lakhatási válság, ami
így van.
Különösen sújtja Spanyolországot, de egyébként egész Nyugat-Európát, meg hát vannak itt civilizációs különbségek is. Én olvastam az El Paisban egy olyan felmérés tanulmányt, amiben az emberek arról panaszkodnak, hogy féltik a nők egyenjogúságát a beáramló, mondjuk arab tömegektől, de latin-amerikaiaktól is, ami hát egy elég macsó társadalmoknak a sorozata. Az mondjuk vicces, hogy pont a spanyolok beszélnek így, ahol annyi házasságon belüli erőszakról kell beszámolni a bíróságokon, mindegy. Szóval, hogy itt vannak ilyen civilizációs különbségek is, és az egészet megkoronázza a politika, mert Sancho miniszterelnök ezt azért akarja, hogy kapjon 500 000 új szavazót.
Igen, bár ugye nyilván takadják, de ez ki lett mondva, tehát, hogy igen.
Igen.
Ez így van.
Jó, nézzük Észak-Afrika. Ott ugye az Unió megpróbált mindenféle egyezményeket kötni, pénzeket, segélyeket kiutalni, tehát blokkolni ezt a délfelől jövő áradatot.
Így van, tehát ha megnézzük egyébként az Unió és a tagállamok messze legsikeresebb eszköz az elmúlt 15 évben arra, hogy csökkentsék az illegális migrációt, ezek az úgynevezett kapuőr megállapodások. Törökországgal, Egyiptommal, Marokkóval, Líbiával, amelyek ugye nagyon komoly kritikákat kapnak elsősorban jóvédő csoportok részéről, de óriási tömegeket tartanak vissza. Tehát ezt nem lehet vitatni. Tehát ugye a becslések szerint Egyiptomban most 10 millió fölötti külföldi bevándorló és menekült van.
Jézusom, ország 100 milliós, tehát 10%-a
illegális. Így van, és ezek a a konzervatív becslések. És hogy ne felejtsük el, tehát ugye a szudáni polgárháború miatt ugye folyamatosan nőnek ezek a számok. Tehát, és ez csak Egyiptom, tehát nem véletlen egyébként, hogy az Európai Unió egy 7,3 milliárd eurós csomagot kötött Egyiptommal, ami hivatalosan nem csak migrációs csomag, de hát valójában erre fókuszál, hogy az egyiptomi kormány tartsa vissza az embereket. De Marokkóval ugyanilyen megállapodás van. Ugye Marokkóból nincsenek pontos számok, de azt látjuk, hogy Marokkó éves szinten 60-70 ezer embert fog legalább meg. Tehát akik elindulnak a marokkói partoktól, részben szubszarai, részben marokkói állampolgárok, és őket a marokkói partőrség megfogja. Líbia esetében ugye most voltunk terepkutatáson Görögországban nagyjából másfél hónappal ezelőtt, ugye Kréta szigetén. Ugye érdekes, hogy Kréta az egyik új belépési pont Észak-Afrika felől, mert a líbiai partoktól gyakorlatilag egyenesen kell hajózni másfél napot, különösen navigációs eszközök se kellene, csak mindig észak fele tartani, és megérkeznek a szereplők Krétára. 4 évvel ezelőtt gyakorlatilag nem volt illegális beáramlás Krétára, mert nem fekszik a nagy migrációs útvonalon. Ugye 2023-ban már érkezett majdnem 1000 ember, 24-ben már majdnem több mint 8000, a tavaly évben pedig 20 000. És egyébként az is látszik, hogy 90%-ban ott az interjúk alapján látszik, hogy Szudánból érkeztek, és elmondják azt, hogy a földközi tenger másik oldalán, ugye Tobruk környékén, hát hogy itt ment a számháború, de hát 100 000-es nagyságrendben várakoznak arra a szudáni állampolgárok, hogy elég pénzt gyűjtsenek össze, hogy elinduljanak. Nyilván soha nem fog ennyi, vagy most belátható időn belül nem fognak ennyien jönni, de azért, ha ilyen tempóban növekednek a számok, ez további több 10 000 embert fog jelenteni csak Krétán. És Kréta az egy 600 000-es sziget, tehát oda 20 000 ember megérkezik. Ez olyan, mintha mondjuk a magyar déli határon megint felbukkanna 500 000 ember. Ez óriási teher Krétára nézve.
De ezek a társadalmak, ezek az országok, amik hát nagyon ingatag rezsimek, ezek nem lesznek képesek tartósan ezeket az embereket ott tartani, munkát adni nekik, szociális ellátást adni nekik. Én azt olvastam legalábbis, hogy Líbiában az a helyzet, hogy valahogy a Száhelből fölvergődnek emberek, aztán rabszolgamunkába kényszerülnek, hogy összeszedjenek annyi pénzt, hogy kifizessék az emberkereskedőket. De hát nem lehet tudni, hogy ez a pénz összejön-e. Nyomorognak, ébérért dolgoznak, szóval azt hiszem, hogy az emberjogi szervezeteknek ebben tökéletesen igaza van.
Ez így van. És ennek a helyzetnek nincs egyszerű megoldása. Tehát ha most Észak-Afrikán és a Száhelnél maradunk, illetve a lentebb elhúzódó egyenlítői területeken, tehát itt milliós, hanem 10 000 000-es népmozgásokat látunk. Csak ugye itt megint fölmerül a kérdés, hogy humanitárius szempontból közelítünk ehhez, vagy pedig van egy jogi keretrendszer, amit valamiféleképpen érvényesíteni kell. Azt azért érdemes szerintem szem előtt tartani, és ez azért morális szempontból is felvet kérdéseket, hogy a narratívával ellentétben, akik elérik Európának a partjait, ők nem a társadalom legelesettebb rétege, ők nem a leginkább rászorulók, mert nekik nincs 4, 5, 10, 15 ezer dollárjuk arra, hogy fizessenek az embercsempészeknek. Tehát akik elérik Lampedusát vagy Krétát, ők azért döntő többségében a középosztálynak a tagjai, akik befektetnek erre, ha kell az egész család. Tehát azért ne felejtsük el, még egyszer mondom ezeket az összegeket, tehát mondjuk 5 és 10 ezer dollár közti összeget gyújt olyan országokból, ahol a medián jövedelem az mondjuk 1200-1500 dollár per év.
Év.
Tehát, hogy ugye amikor azt mondjuk, hogy itt irtozatos erőforrásokat elköltünk a menekültügyi rendszerünk fönntartására, tehát tavaly Németországban jelentősen csökkent a szövetségi költségvetés, mert kevesebb menedékkérő volt, ezért csak 24 milliárd eurót költött el a szövetségi állam közvetlenül a rendszer működtetésére. És ebben nincs benne a szociális személyzetünk üzemeltetése, a menekültügyi hatóságoknak az üzemeltetése, tehát és a tartományok költségei. Tehát ha azt mondjuk, hogy ez egy ilyen 50 milliárd eurós összeg csak Németország esetében, akkor valószínűleg nem hazudunk nagyot. Most gondoljunk bele, hogy ebből mennyi embert lehetne ellátni szubszaharai Afrikában, vagy a Közel-Keleten. Ugye a Collins Bett szerzőpáros pár éve kihozott egy könyvet, ők azt számolták, hogy nagyjából egy dollárra, amit elköltünk az ott ragadtaknak a finanszírozására, arra 135-140 dollár jut, amit itt költünk el. Miközben ugye az emberek, a menekültek, a globális menekülteknek nyilván az évente változik a trend, de 80-90% az a fejlődő világban van, és őket terheli. Ami azt jelenti, hogy a 10%-ára a menekülteknek elköltünk mondjuk 140 dollárt, a maradék 90%-ra meg 1 dollárt. Tehát, hogy lehet, hogy itt, és ugye a matematikával kezdtük ezt az adást, tehát lehet, hogy itt egy olyan matematikát űzünk, így hátradőlve és megnyugtatva a lelkiismeretünket, ami valójában kontraproduktív. És valójában 10 és megkockáztatom 100 milliókat hagy hátra.
Tegyük ide a háborúkat is. A öbölmenti országoknak a sótalanító berendezéseit Izrael és Amerika lövi. Főleg Izrael, ez mondjuk enyhén szólva is létkérdés ezeknek az országoknak. Nem szegény országokról van szó. Tehát ha innen is elindulnak migránsok, akkor ők is azok, akik meg tudják fizetni. Nekik nem kell embercsempész egyébként, mert kiváltják a vízumot, aztán majd erről később beszélünk, itt felejtik magukat Európában. De ez az egyik. A másik pedig az orosz-ukrán háború. Tulajdonképpen ők az igazi menekültek, a háború előni menekültek, akik nem illegálisok, mert mindenki tudja őket, be van írva a nevük, el van számolva elők, oda van adva a segély, fölveszik munkára. Hála Istennek a lengyel és az ukrán nyelv közel vannak egymáshoz, tehát a gyerekeknek van hol tanulni és tudnak tanulni, de ettől még több millió ukrán kerül be a európai jóléti intézményekbe. Csak úgy tűnik, hogy egyelőre ki tudják maguk után fizetni ezeket a díjakat, ugye? Tehát ők nem számítanak veszélyes migránsoknak, vagy olyanoknak, akik megterhelik a rendszereket.
Ugye, ugye nagyon fontos, hogy amiről most előbb beszéltünk, az elsősorban a déli irány. És ugye arról azért egy komoly vita zajlik, és ez a paktumban is megjelenik, hogy miközben Ukrajna esetében, tehát mi vagyunk az első biztonságos akár ország, Magyarország esetében, vagy Lengyelország, és a biztonságos régió, azért aki mondjuk Afganisztánban valóban üldöztetés szenved, és elindul, ő azért nagyon sok olyan országon megy keresztül, ahol nem üldözik őt, és nem is zajlik fegyveres konfliktus. Tehát amikor mindig ugye azért elutazunk Afrikába vagy a Közel-Keletre, ezt mindig meg szoktuk kapni, hogy az európaiak rasszisták, meg beengedik a szőke kékszemű ukránokat, miközben nem tudom, az afgánokkal nem. Azért itt szoktuk mondani, bocsánat, de ez kicsit mások a perspektíva.
Hiszen Iránban rengeteg afgán él például.
Igen, és egyébként ugye ez nagyon érdekes, hogy valóban ugye Irán és Pakisztán a legnagyobb befogadók. Most ugye az ukrajnai menekült hullám elején voltak ilyen hurrá optimista elképzelések, hogy akkor az európai munkaerőpiaci problémákat majd ők fogják megoldani, amiről mi is, mint migrációkutató intézet, de hát civil szervezetek is, akik kicsit azért értenek, mondták, hogy hát amennyiben nem vezetjük vissza a gyerekmunkát Európában, akkor ez nem nagyon fog megtörténni, mert ne felejtsük el, hogy az érkezők 85%-a az nő, gyerek, illetve idős volt.
Bár én azt hallom, hogy a lengyel mezőgazdaság sikerét jó részt az utóbbi években az ukrán munkaerőnek köszönhetik, de ez egy fizikai munka.
Így van, és ne felejtsük el azért, hogy a mezőgazdasági dolgozók minden európai uniós tagállamban a teljes munkaerő mondjuk 1-2%-át adják. Tehát, hogy ez megjelenik, de hát ez elhanyagolható. Amire ki szerettem volna futtatni a dolgot, az az, hogy jelenleg azért az, hogy most gazdaságilag nyernek ezek az országok az ukrán menekültekkel, vagy nem, azért inkább nem nyernek. Tehát a szociális ellátórendszer való terhelés, ez nagyon nagy. És ne felejtsük el, még akkor is, ha valaki elkezd dolgozni. Ugye ezért van egy nagyon erős kritikai irodalom bővülőben a migration studies, a migrációs tanulmányok kapcsán, hogy ők azért, tehát azt látjuk, hogy a bevándorlók jelentős része az alacsony képzettséget igénylő szektorokban helyezkedik el, és nagyon leegyszerűsítve kevesebb adót fizetnek be, mint amennyit a szociális ellátórendszerből kivesznek. Tehát ugye Hollandia esetében van erről tanulmány, 95 és 2015 között, és itt nem ilyen szélső jobboldali kutatókról van szó, nagyon komoly statisztikai adatbázissal dolgozva, az derül ki, hogy Hollandia legális és illegális migrációra összesen nettó 400 milliárd euró mínuszban van. Az nagyon nagy összeg. Azt gondoljuk bele, az majdnem két évnyi magyar teljes GDP. Ugye Ukrajna kapcsán is ezt látjuk, és az ukrajnai menekültek kapcsán, tehát ők még évekig teherként fognak megjelenni. Ugye most nagyjából ilyen 5 millió ukrán van az EU-s tagállamokban, nem fognak soha hazatérni. Gondoljunk bele, jelentős részük 3-4 éve elhagyta a hazáját, az otthonukat szétbombázták, a házasságok ennyi alatt nagyon sok esetben tönkrementek, ne felejtsük, a férjek ott vannak a fronton sok esetben. A gyerekek már német, lengyel, magyar iskolákba járnak, ne felejtsük el, azért Magyarország is ebből kivette a részét. Itt működő közszolgáltatások vannak, működő gazdaság van. Miért adjanak fel egy megvalósult egzisztenciát egy teljesen bizonytalan helyzetért? És ugye ne felejtsük el, a háború még lehet, hogy egy évig, 2-3-4 fog zajlani. Tehát én azt szoktam mondani egyébként, ugye Vlagyimir Putyin legnagyobb sikere az nem a fronton következett be, mert azt látjuk, hogy Ukrajna kibírta, és hát sőt, senki nem állít, nem merte volna állítani, hogy 4 év múlva még nem, hogy tartják magukat, de néha ellentámadást is indítanak. De azzal, hogy gyakorlatilag kiürítette Ukrajnát, egy teljes generáció hagyta el az országot, és ők nem fognak zömében már visszatérni.
Említette korábban az afgánokat kétszer is, és egy videóban szó esett arról, hogy kicsit az ember keze megremegett, amikor ezt hallotta, hogy igen, beszélünk arról, hogy a mindenféle ember között, 8 millió között, akik bejönnek ide, van bűnöző, van rendes családapa, van, hogy lehet, hogy orvos professzor is, és van rabló, mindenféle van, de ugye az afgánok esetében a bűnözői hullám valahogy magasabb, magasabban tetőzik. Ennek mi az oka?
Ne felejtsük el, tehát, hogy...
Tehát mindenféle rasszizmusra mentesen.
Így van, és szeretném ezt a hallgatók se értenék félre, csak hogy nem érdemes mellé beszélnünk se. Tehát itt két, ugye három tényezőt érdemes kiemelni. Ugye az egyik, ameddig mindenki el szokott jutni, úgyhogy ebben van egy szociológiai általános jellemző minden társadalom és minden kapcsán. Ugye ez az, hogy zömében fiatal férfiak érkeznek, akik minden bűnözési statisztikában, minden társadalom felül reprezentáltak. Most a második dolog, amivel azért már közel tovább kell lépnünk ezen, hogy Afganisztánban 50 éve háború van. Tehát, hogy egy traumatizált társadalomról van szó, ahol az erőszak az a mindennapok része.
A kommunikáció és, része.
És a kommunikáció része, ezek az emberek ebben a közegben nőnek fel, és azért ne felejtsük el, tehát, hogy az általános kulturális hátteret sem, világosan kell látnunk, hogy háború nélkül is vannak olyan társadalmak, ahol az erőszakhoz való viszony az más. Akár afgánokról beszélünk, akár afrikai nomád társadalmakról, tuaregekről, szomálikról, ott a fiatal fiúk arra vannak kondicionálva, hogy 13-14 éves koruktól, amint belépnek a pubertáskorba, nekik meg kell védeni a közösséget, a javaikat, a törzset, a klánt, az állatokat, stb. Tehát őket harcosoknak nevelik. Ugye ezek nem olyan értelemben differenciált társadalmak, mint mondjuk a mi európai társadalmaink, ahol az erőszak ki van szervezve a hadseregnek, meg a rendőrségnek, és mi max akciófilmekben találkozunk vele. Tehát nekik ez a mindennapi élet része, és a konfliktus megoldásoknak is a része. Ugye amikor arról beszélünk, hogy mennyire kompatibilisek ezek a társadalmak egymással, ezzel bizony szembesülünk. És ugye nem véletlen egyébként, hogy az afgánok nem csak a bűncselekményekben, de ugye Németországból látjuk a statisztikákat. Tehát Németország esetében az echte németek 100 000 főre vetítve 1800 német ellen zajlik évente valamiféle eljárás. Tehát 1800 a 100 000-ből. A bevándorló populáció esetében, ugye ahol ezek a szociológiai minták megjelennek, ott ez a szám ilyen 4000-4500. Tehát már majdnem a háromszorosa. Most az afgánok esetében 9000 a szám. Ami ugye azért drámai, mert ugye, és megint a matematika, tehát hogy 100 000 afgánból akkor 91 000-rel nincs probléma, de 9000-rel van, és gondoljunk bele, ez majdnem a populáció 10%-a. Az nagyon magas arány.
Az európai hatalmak egy része kolonialista hatalom volt, tehát ennek a hatására is természetesen nagyon sok embert kellett a darmatokról befogadni, nézzük csak Franciaországot, Algíria és Marokkó tekintetében, és ezt a döntést még De Gaulle hozta meg, tehát ez még a 60-as, 70-as évek. És azóta az az ország azzal küzd, és ez valamiképpen a mai helyzetben is elég fenyegetően hangzik, azzal küzd, hogy nem sikerült ezeket az embereket igazából beilleszteni a társadalom szövetébe, illetőleg az első generációval általában nincsen probléma, mert hálásak, dolgoznak, igyekeznek minél kevesebb konfliktus gerjeszteni, el vannak, de egy párhuzamos társadalomban. Ez a másik súlyos gond persze. Aztán jön a második, harmadik generáció, amelyiknek azt kell megtanulnia, hogy bár hivatalosan mindenki francia Franciaországban, aki ott él, beszéli a nyelvet, járja az iskolákat, de a befogadottság, az életkörülmények, a munkalehetőségek nem azonosak. Ennek következtében nagyon sok francia fiatal az iskolákban, a közintézményekben azt mondja, hogy mi közöm nekem a francia hősökhöz? Miért nem az arab hősökről, az algériai hősökről beszélnek nekem? Mi közöm nekem a marseillaisehez? Hiába neveznek engem franciának, ha nem vagyok az. Ez valami rettenetes szakadás, ahelyett, hogy összegyógyult volna ez a sok ember.
Igen, és ez nagyon komoly identitás és nemzetpolitikai kérdéseket vet fel, amiket egyébként megint csak nem lehet már a szőnyeg alá söpörni, tehát hogy az elmúlt évek azért ennyire fontosak, mert hogy a tagadásból Európának szembe kell néznie azzal, hogy ez a probléma, ez létezik. Tehát, hogy nem csak a migrációs válság létezik, de a párhuzamos társadalmak problémája is létezik.
Ugye ezt nem lehetett elintézni azzal, amivel próbálták egyébként nagyon jó indulatú liberális emberek, én is annak tartom magam, a 10-es években, hogy jöjjenek minél többen, befogadóak vagyunk, mi is tanulunk tőletek, ti is tanultok tőlünk, és akkor minden rendben lesz. Hát ez nem ilyen egyszerű sajnos.
Nem, sajnos nem, és ugye, hát, ugye a másik klasszikus mondás, hogy nagyon sok európai ország munkaerőt vár, de emberek érkeztek. Ugye visszatérve itt az integrációs problémákra, ugye érdemes még egy fogalmat megemlítenünk, aminek nincs jó magyar fordítás, ez a selected and non-selected migration. Tehát, hogy várták ezeket az embereket, és direkt ide hozták, vagy csak érkeztek. Mert ugye még akkor is, hogyha ezek gyarmati területről érkeztek, Marokkóra, Algériába, 50-60-as években, egy óriási gazdasági boom volt Európában, aminek szüksége volt munkaerőre. És ezek az emberek megérkeztek legális csatornákon, és nem tudom, 3 nap múlva már ott dolgoztak a Citroën gyárba. Ami most történik viszont, ez nagyon különbözik ettől, ez egy nem válogatott migráció, hanem az emberek megérkeznek az európai határokra, mint látjuk ugye százezeres esetenként milliós számban. És ugye Európa elkövetett egy óriási hibát, egy óriási elméleti hibát. Azt, hogy egy humanitárius eszközt, ami a menekültügy, azt egy munkaerőpiaci eszközként gondolta felhasználni. Azt gondolták nagyon sokan Európában, és egyébként még mindig gondolják páran, tehát én azért szoktam ezzel még ma is 2026-ban találkozni, hogy mindegy, hiszen érkezik valaki, nem baj, hogy nincs ehhez háttere, előbb-utóbb majd dolgozni fog ebben a, nem tudom, a Mercedes gyárban. Igen ám, csak hogy még akkor is, ha ez a jó ember, vagy hogy tényleg szeretne dolgozni, lehet, hogy soha életében nem kapott olyan képzést, hogy részt tudjon ebbe venni. Tehát az afganisztáni csoportok közt vannak olyan térségekből érkezők, ahol 90% soha nem járt iskolába. Írni, olvasni sem tudnak. Ők hogyan fognak egy posztindustriális német gazdaságban sikeresen elhelyezkedni? A válasz mindenkire rábízom magára. És ez megint csak látszik a foglalkoztatási statisztikákon. Tehát az afgánok foglalkoztatási statisztikái 5-6 év után még mindig ilyen 35-40%-os foglalkoztatást mutatnak, és a foglalkoztatás az nem azt jelenti, hogy ők eltartják magukat, hanem ugye a német rendszerben úgy számolják, hogy akkor legalább 90 órát dolgoztak az adott hónapban. Most ugye, és gyakorlatilag mindenki, vagy a nagy részük állami támogatásra szorul, hogy szegény afgánokra még ráhúzzuk a vizes lepedőt. Ugye Amerika érdekes, hogy nem követte el ezt a hibát. Ugye az Egyesült Államokban a bevándorlás az illegális is, ez munkaerőpiaci kérdés. Ott nincs ingyen leves, tehát aki megérkezik és átlép a déli határa, akkor is, ha illegálisan, 2-3-4 nap múlva, ha nem tartóztatják le a határon, ő már Chicagóba vagy Los Angelesbe fog valamit csinálni illegálisan.
És nyomja le a béreket.
És nyomja le egyébként a béreket, ami egyébként ugye megint csak a tömeges bevándorlás problémájáról beszélünk, ez egyértelműen ott van. Nem véletlen egyébként ugye, hogy a Tisza kormány ezt tematizálta. Mondjuk Magyarország esetében azért vannak kételjeim, hogy ez valóban így van-e, de nagy számok alapján ez egyértelműen látszik. És amikor fölmerül az a kérdés, akkor lépjük még ide tovább, és akkor leállok, és nem mondok összeesküvés elméleteket, de ezt világosan kell látnunk. Tehát, hogy amikor a migrációt, tömeges bevándorlás támogató narratívákkal találkozunk, azért azban van egy nagyon erős üzleti érdek, mert valóban, ha nagyon sok munkavállaló van, telített a piac, akkor le lehet nyomni a béreket. És ne felejtsük el, egy külföldi munkavállaló, még a legszigorúbb munkajogi rendszerekben is azért hátrányban indul egy helyi lakossal szemben, ami azt fogja jelenteni, hogy a nap végén kevesebb fizetésért fogja elvállalni ugyanazt a munkát, ha pedig illegálisan van az országban, vagy nem lenne mondjuk joga dolgozni, akkor meg még alacsonyabban. És ugye nem beszélve arról, hogy ha mondjuk illegális van, ha nincsenek betartva a munkavédelmi normák, ő nem fog elmenni a hatóságokhoz. Nem fog szakszervezetekbe tömörülni. És ugye ez a cég költségvetésében alapvetően jól fog megjelenni, hiszen mondjuk kétharmad akkora fizetést kell adniuk, és ugye a fizetés mindig nagyon fontos elem. Nemzetgazdasági szempontból viszont a szociális ellátórendszer kapcsán, a kieső helyi munkaerő kapcsán, aki nem tud elhelyezkedni, és ezért ő is a szociális ellátórendszerben marad, viszont ez alapvetően negatív. Ugye amikor a holland példát hozzuk, akkor ezért jön ki ez a 400 milliárdos mínusz.
Hát azt hiszem, hogy az eddigiekkel sikerült meg ágyazni annak a kérdésnek, hogy akkor mi a fenét lehet tenni, ahol valahogy össze lehetne fésülni az üzleti érdekeket, a többség érdekeit, az európai értékeket, meg hát az idejövőknek az érdekeit is, akiket hát nem csak a saját országuk elviselhetetlen viszonyai, hanem a szárazság, a háborúk mind űznek el a szülőföldjükről. Egyébként beszélgettem egy hidrológusról, egy magyarral, hogy ugye szárad ki Kelet-Magyarország, az Alföld, a Duna-Tisza köze, és megkérdeztem, hogy lesz-e belső migráció Magyarországon, mert a magyarok ugye arról híresek, hogy nem szeretnek mozogni, nem olyan mobilak, mint mondjuk az amerikaiak. Ők se szívesen, de ott muszáj. És azt mondta, hogy ezt nagyon könnyen el tudja képzelni, hogy Nyugat-Magyarország felé elindul egyelőre láthatatlan, aztán egyre inkább látható áramlása az embereknek. Szóval a kérdés az, hogy mit lehet tenni. Például ez a paktum mit tud tenni azok után, hogy ugye létezett korábban egy nemzetközi keretrendszer, de elég régi, 1951-es, amiről ön többször elmondta, hogy ez egy csőd, tehát használhatatlan. Európának pedig soha nem volt elég, hogy ne is mondjam, csak fantáziája arra, hogy megpróbáljon kitalálni valami jó módát. Úgyhogy most megbeszéljük, hogy ez, ami ma érvénybe lépett, ez az édenkerte.
Nem, egyértelműen nem. Óvatosabban fogalmaznék egyébként az 51-es genfi konvenciókkal, úgy fogalmaznék, hogy egy teljesen más korszakra lett kitalálva, és ugye nagyon fontos, hogy elfelejtettek emlegetni, hogy ezt egy átmeneti 3 éves, csak Európára vonatkozó szabályozásnak szánták.
Aha. Tehát, hogyha... Csak aztán úgy maradt. Csak,
igen, és bővítgették. Most ugye megint a paktumhoz visszatérünk, tehát az alapvető problémám, elvi problémám továbbra is az a paktummal, hogy egy nagyon szűk, kiválasztott elitre, akik elérik az európai partokat, amiről beszéltem, fókuszál, ahelyett, hogy a kibocsátó térségekre és a valóban nagyon sérülékeny csoportokra fókuszálna. Ez az egyik. A másik probléma, hogy miközben a szigorítás fele mutat jogilag. Ez egyértelmű. Tehát legyen szó a könnyebb visszatoloncolásokról jogilag, vagy a határ...
Meg több fokozat van, amíg vizsgálják ezeket így, az embereket.
Vagy a határnál lefolytatott eljárásra, ami ugye egy új modell, aminek értelmében nem léphetnek be az unió területére a menedékkérők, hanem 12 hétig a határnál tartják őket, kicsit úgy, mint a tranzitzónák.
Van még egy 7 napos előszűrő is.
Igen,
ugye?
Igen, azért, mert ugye ez alatt a 7 nap alatt döntik el, hogy van-e reális esélye a kérelmezőnek, hogy nemzetközi védelemben részesüljön, és beléphet az ország területére. Vagy kicsi az esélye, ezért be sem engedik. De ugye itt is ugye a technokrata megoldás, és ahol ütköznek ugye a gyakorlati, és ugye ez a nagyon erős emberi jogi szemlélet, ugye az, hogy de 12 hét alatt, ha nincs döntés, be kell engedni, mert ugye nem szabad 12 hétnél tovább fogva tartani valakit. Aminél ugye, bocsánat is lehet, hogy én vagyok nagyon ember, de nekem fölmerül a kérdés, hogy ha valaki valóban az életért fut, akkor, és amúgy értik, ezekben a zónákban élelem, szállás, fűtés, ruházat, orvosi ellátás a gyerekeknek ugye oktatás áll majd a rendelkezésre. Tehát, hogy akkor ez olyan borzasztó körülményeket, de minden, ezt most hagyjuk ezt a szállat. Tehát, hogy ezek ütköznek. És ugye a legnagyobb probléma az európai rendszerrel az, hogy nincs benne elrettentés. Tehát akinek sikerül bejutni az unió területére, ő itt fog maradni. Ugye nem nagyon működnek a deportálások, ugye azért, mert bármennyire is szigorít az Unió, mi csak a saját jogunkat tudjuk szigorítani. Marokkót nem bírjuk rávenni arra, hogy vegye vissza azokat, akik mondjuk a területén jöttek rá, vagy onnan jöttek el. Hogy ezért egyszerűbb ugye ez a kapuőr megállapodás, hogy már el se tudjanak jönni. És ugye itt ugye az Unió, és ez pozitív, és ez a paktumon is megjelenik, ugye gondolkodik azon, hogy hogyan lehet rábírni ezeket az országokat. Hogy kapnak több támogatást, vagy fenyegetésként elveszünk a támogatásokból, szigorítunk a vízumpolitikán. Ezek használható eszközök, de ne felejtsük el, ezek jelentős része eddig is rendelkezésre állt, és mégsem működött a rendszer. Ugye nem véletlen, hogy a tagállamok egyébként azt kérik az Európai Külügyi Szolgálattól, hogy kezdjenek el gondolkodni, hogy milyen eszközökkel bírják rá a tagállamokat. És én azt gondolom, hogy lesz előrelépés, tehát lesz szigorodás, de megint csak ugye a 20%-ot, ha mondjuk sikerül fölvinni 40%-ra, ez nagyon jó, dupla hatékonyság, de ez még mindig azt fogja jelenteni, hogy az illegálisan itt tartózkodók, mert a végén ugye kiderül, hogy illegálisan vannak itt, nincs okuk nemzetközi védelemre, 60%-a itt fog maradni, ez éves szinten több 100 000 embert fog jelenteni. És ezeket az embereket el kell látni. Ugye pont most született ugye az Európai Unió Bírósága részéről egy döntés Németország ellen. Ugye Németország szerette volna lecsökkenteni a pénzügyi hozzájárulást az elutasított menedékkérők számára, akik az országban maradtak. Tehát nem azt jelentett, hogy Németország nem ad minimális lakhatást és élelmet meg ruházatot számukra, hanem effektív a költő pénzt szerette volna, amit kapnak csökkenteni. És a bíróság kimondta, hogy nem, mert ez már az emberi méltóságukat sérteni a menedékkérőknek.
Tehát, ráadásul szerintem még a bűnözést is növelni. Hát ezek az emberek, ha nem tudnak megélni, nem, még a szürke gazdaságban se kapnak munkát, akkor, hát akkor bandákba fognak szerveződni, nem?
Hát igen, csak ugye felmerül a kérdés, hogy miért is nem dolgoznak, hogyha dolgozhatnának. A másik kérdés pedig, hogy jó, de hogy akkor hányan fognak még így pluszba érkezni, mert ugye az az üzenet megy vissza mondjuk a WhatsAppon vagy a Facebookon, hogy hát igazából eltartanak minket. Hmm. És ugye amikor a humanitárius modellről beszélek, ugye ez picit ezt is jelenti. Tehát, hogy nézzük a... És azért erről elég sok írás van megint csak. Tehát, hogy... És ugye ez megint nem, hogy mondjam, bárkinek az elítélése, tehát hogyha valaki mondjuk a szociális támogatási rendszerből, mert van 4-5 gyereke, el tudja magát nagyjából tartani, igaz alacsonyabb szinten, mintha munkaerőpiaci verseny meg kellene részleni, de nem kell reggel 6:30-kor fölkelnie, nem kell 8-ra beérni a munkahelyére, és 5-ig dolgozni, vagy 17:30, és nem kell elviselnie az idióta főnökét. Ő lehet, hogy meg fogja hozni ezt a döntést, hogy akkor tulajdonképpen itthon maradok. És ne felejtsük el az európai jóléti rendszerek, különösen a skandinávok, hogy ezek egy nagyon más gondolkodási séma alapján vannak kialakítva. Azok az alapján vannak kialakítva, hogy az ember identitását és a társadalmi értékét az a munka határozza meg. És ugye ezek egy hihetetlen erős jóléti állót építenek ki, mert abból indulnak, hogy aki nem tud dolgozni, ott nagyon nagy baj van. Viszont ugye a tömeges migrációs beáramlás következtében más térségekből, ugye azt látjuk, és a svédek ugye ezért kezdtek el most már számolgatni, vagy a dánok, hogy egyszerűen fenntarthatatlan a rendszer, mert amíg mondjuk a társadalom, munkaképes társadalom, mondok, 3%-a van benne a szociális ellátórendszerben, az ki tudja fizetni egy jóléti állam, de mondjuk 10% az már nem biztos, hogy működni fog.
Most akkor tisztázzuk, tehát azt mondta, hogy nem léphetnek be az engedélykérők a Unió területére, van egy hétnapos...
12 hétig.
Igen, van egy hétnapos előszűrés, 12 hét, a határmenti eljárás, majd utána döntés, hogy jöhet vagy nem jöhet. Amennyiben azt mondják, hogy nem jöhet, akkor kívül marad a Unió határán, de ez egy semleges zóna. Hol tartózkodik tulajdonképpen?
Igen, ez egy jogi, tehát ez egy nem is jogi, inkább praktikus döntés, hiszen ugye ezek is az uniós tagállamok területén vannak. Ugye a kérdés az, ugye, hogy és ugye a magyar tranzitzónákkal is ez volt a baj, hogy egy idő után ez fogvatartásnak minősül, ami az uniós jog alapján akkor is, és a mostani úgy gyakorlat szerint is sérti az emberi méltóságot, hogy nem mozoghatnak szabadon. Ergo, ha 12 hét alatt nincs jogerős döntés, akkor be kell engedni ezeket az embereket nyitott táborokba. Tehát megint magyar példánál maradva, ha mondjuk Magyarország végre akarja hajtani a paktot, mondjuk Békés Csabán kialakít, ugye, ott voltak ugye befogadó központok, vagy Bicskén, vagy Vámosszabadiban, ezeket újra meg kell nyitni, és az emberek ott szabadon mozoghatnak többé-kevésbé. Ha 12 hét alatt jogerősen megszületik a döntés, hogy ki lehet utasítani őket, akkor Magyarország el fogja kezdeni a kiutasítási folyamatot. Mondjuk megkeresi most más országot, mondjak Törökországot, hogy hát kiderült, hogy a kérelmező rajtatok keresztül jött, mondjuk afgán, de Afganisztánban nem tudjuk visszaküldeni, akkor légy szíves, fogadjátok vissza. Most a törökök ugye vagy azt fogják mondani, hogy persze, és aláírjuk, és visszafogadjuk.
De ezt ön sem hiszi.
Nem hiszem, de azért az opciót szeretném fenntartani, és a hallgatókat is mindenkire rábízom, hogy mit gondol, hogy ez megtörténik. Most ha ez nem történik meg, akkor valószínűleg egyébként nem ebben a konkrét központban, hanem máshol, mert ugye ez már más eljárás, ugye összesen 24 hónapig valakit fogva lehet tartani. Ugye azért, hogy ne tűnjön el, mert ugye ki lesz engedve, egy elutasító menedékkérő, valószínűleg fog tűnni a rend. Tehát vagy Magyarországon, vagy máshova. De 24 hónap után ugyanúgy el kell engedni. Tehát, hogy ezért mondom, hogy jogilag ez szigorítás, de igazából csak prolongálunk egy problémát. Mert ugye a kérelmezőnek ugye csak annyit kell csinálnia, ha nem fogadják vissza, hogy ott elmalmozik 2 évet. Ami egyébként valóban egy deprivált státusz. Tehát gondoljunk bele, ott ül, nem tud kimozdulni, ellátják ugyan, de sehol. Tehát ez nem jó neki se egyébként, de jogilag nem tud mit csinálni az Unió.
Ha most a déli határon, Magyarország déli határán megjelenik valaki, és hát jelennek meg természetesen, lemegy ez a több fokozatú eljárás, a végén azt mondják, hogy Magyarország nem fogadja be. Akkor ez az ember most Szerbiában lesz, de hát Szerbia nem veszi vissza, ugye?
Így van, nem. Tehát magyar joghatóság alatt fog maradni. Tehát ugye ez van. Ugye ezért ugye az 1 millió eurós napi bírságot ezért is fizeti többek között Magyarország, mert ugye hiába viszik vissza ezeket az embereket Szerbiába, hiába van egyébként a Szerbia és az Unió közt egy visszafogadási egyezmény, tehát hogy Szerbia egyszer aláírta, hogy ő visszaveszi ezeket az embereket. Most ez Belgrád nem hajtja végre, felfüggesztette szépen mondva, és innentől kezdve ugye hiába kerülnek ők vissza Szerbiába, ez illegális visszatoloncolásnak számít.
Hát akkor nagyon úgy tűnik, hogy ez megint egy olyan paktum, ahogy nevezik, ami hát nem mindenfélnek jó. Jó, lehet, hogy nem lehet ilyet csinálni, hogy mindenkinek jó, nem is szokott ilyen lenni. De hát legalább valami felé mutat. Tehát valami megoldás felé. Azt mondjuk, hogy 10 év múlva ez majd így alakul, úgy alakul, elindulunk valami felé. De hát akkor ebből se látszik egy irány.
Nézzük a paktummal, és nyilván itt nem a patás ördög, tehát nyilván nem a patás ördögről van szó a paktum kapcsán, de hogy ez nem lesz stratégiai megoldás az európai migrációs válságra, ez gyakorlatilag borítékolható. Tehát ez nagyon sok technokrata elemmel feltöltött, körülbástyázott, de erősen íróasztal szagú dokumentum, ami nem számol a realitásokkal, és miközben jogilag a szigorítás felé mutat kétségtelenül, gyakorlatban nagyon egyszerűen kijátszható marad.
Van itt még valami, amivel számolnia kell Európának. Tudnak egyébként a dologról mindenhol, csak úgy tűnik, hogy nem találták meg fel azt a csodaszert, amivel védekezni lehetne. Ez pedig ugye a legális vízummal ideérkezőket jelenti, akik itt felejtik magukat, nem feltétlenül a Magyarországon, nem elindulnak Németország felé, de Németország se akarja befogadni őket. Ők viszont itt maradnak és láthatatlanok lesznek, ahogy ön mondta, valahol nyilatkozta, rácsatlakoznak a párhuzamos társadalmakra, mondjuk azok az arab, afgán vagy bármilyen más közösségekbe, ahová egyébként tartoznak, és akkor ez a láthatatlanság, a szürke munka, ez általános lesz, hogy egyre inkább növekvő mértékben terjed, és ez nem zárja ki, ez a láthatatlanság, hogy ne tudjanak rácsatlakozni szociális ellátórendszerekre, mondjuk önkormányzatiakra. Tehát, hogy itt ez egy második front, ahogy tetszik.
Igen, és egyébként, amit említettem itt, ugye a 170 ezer embert detektálnak a határon, de 669 ezer kéremet adtak be, ugye ez részben ennek köszönhető. Tehát valaki bejön turista vízummal, és akkor hirtelen kitalálja, hogy ő menekült, és beadja a kérelmét. de egyébként nagyon nagy a látencia is, tehát nagyon sokan jutnak be úgy Európába, hogy nem látják. És valóban egyébként az a kategória is létezik, amit ön említett, hogy a személyek úgy szeretnének bejutni, és kerüljenek fel a radarra, tehát nem akarnak bekerülni a menekültügyi rendszerbe, mert akkor ők látszódni fognak. Hanem megtalálják az adott közösséget, és valóban a szürke gazdaságban, fekete gazdaságban próbálnak elhelyezkedni, és túlélni egyik pillanatra a másikra. Ugye az európai országok nagyon diszkrétek, és akkor finoman fogalmaztam különféle statisztikákkal. Ugye azon olyan durva Európa kapcsán, hogy még megbecsülni se tudjuk, például hányan vannak itt illegálisan. Tehát hogy az Egyesült Államok kapcsán legalább erre vannak komoly kutatásokon alapuló számok. Európa kapcsán, és hogy ott az ilyen belátható szórásban jelennek meg ez a 13-tól mondjuk 17 millióig. Az is van 4 millió gép a kettő között, de mondjuk ez megjelenik. Európa kapcsán nem tudjuk, hogy ez 2,5 millió ember, vagy mondjuk 9 millió ember.
De jó lenne a végén valami jót mondani. Vegyük a spanyol példát. Ugye ez egy irány lehet, hogy honosítjuk azokat az embereket, akik illegálisan vannak itt. Ugye közös a nyelv, közös a vallás, nagyon sok minden közös, a gyarmati lét is közös, hát nem egészen ugyanazon az oldalon voltak persze, de ez most már mindegy. Talán ebből kisül valami. És akkor 2 évvel a spanyol állampolgárok lesznek. Én, amit ott láttam Spanyolországban, hogy tele van belük a szolgáltató ágazat, tehát mindenhol kisegítő munkák, hajnalban, ahogy mentem egy Madridban egy metroállomás felé, ilyen néma tömeg vonult mellettem, kistermetű latin-amerikai emberek mentek zsákot hordani, mentek nappali őrnek, mentek dadának, mentek áruszállítónak, stb. Egy ilyen néma álmos tömeg ment fillérekért dolgozni. Szóval ez a dolognak a másik része. De talán valami ilyesmire kéne fölkészülni, nem?
Nézd, azért vagyok szkeptikus, mert egyébként a legnagyobb bevándorló közösséggel Spanyolországban a marokkóiak rendelkeznek. Tehát a jelenlegi legalizációban azért elég nagy oroszlán részt fognak a marokkóiak kihasítani maguknak. Ugye a másik, hogy ugye Spanyolország, tehát ugye egy kicsit így a migráció kapcsán, ezt nem én találtam ki, valaki mondta egy konferencián, de azóta szeretem idézni, hogy a migráció kapcsán és az európai munkaerőpiaci meg demográfiai problémák megoldása kapcsán mindig kicsit olyan, mint amikor a 80-as években a kommunizmusról beszéltek, hogy azért nem működik a kommunizmus, mert még nincs elég kommunizmus, tehát több kommunizmusra van szükség. Ugye a migráció kapcsán, és gondoljunk bele, Spanyolország legalizált 2000 óta több hullámban több mint 1,5 millió embert. A spanyol társadalomnak jelenleg a 20%-a, minden ötödik ember az országban külföldi születésű. Na most, ha a migráció az megoldja a munkaerőpiaci és demográfiai problémákat, akkor miért kell újra és újra ugyanez az eszközhöz nyúlni? És a válasz az, hogy nem oldja meg. Gondoljunk bele, egy spanyol kutatóintézet kihozott egy elemzést, a bevándorlók jelentős része az maga is lassan be fog kerülni a nyugdíjas korba. Van olyan becslés, hogy a legalizáltak 50%-a az elhagyta Spanyolországot. Illetve ugye megint csak ott marad az a probléma, amiről beszéltünk korábban, hogy hát ezek az emberek sokkal olcsóbban vállalják el ugyanazt a munkát, amit a spanyolok elvállalnának. Tehát azért az európai társadalmak, és lehet, hogy tehát itt van egy adat, amit megint érdemes előhúzni. Európai szinten 260 millió ember van a munkaképes, abban az életkorban, amiben a munkaerőpiaci statisztikát végig, 16 és 64 év között, tehát 260 millió ember. Most ebből a tavalyi évben 12 millióan kerestek aktívan munkát. Na most, hogyha 12 millió ember keres aktívan munkát az Európai Unióban, uniós állampolgár, akkor miért is van szükség 1 millió bevándorlóra évente, hogy megoldja a munkaerőpiaci problémákat? Ez egy fontos kérdés. De van egy még fontosabb kérdés. 49 millió ember van ebben a 260 millióban, aki nem jelenik meg a munkaerőpiacon. Tehát, hogy nem csak, hogy nem dolgozik, de nem is keres munkát. Az európai potenciális munkavállalók egyötöde. Nyilván itt vannak egyetemisták, tartós fogyatékossággal vagy egészségügyi problémával élő korkedvezményes nyugdíjasok, több 10 millióan. De ebből a nagyjából 50 millió számból egész biztos, hogy 10 milliós mobilizálható munkaerő van. Teljesen mindegy, hogy ki mit gondol a Fidesz-KDNP kormányról, azért ne felejtsük el, 2010-ben 3,6 millió ember dolgozott Magyarországon, most 4,6 millió. Ez azt jelentette, hogy Magyarországon 1 milliós munkaerő tartalékot sikerült mobilizálni. Én azt gondolom, hogy ez is egy megoldás lehetne Európában, amiről viszont ugye nagyon sokan nem gondolkoznak, de föl sem erül.
Igen, hát lenne itt még kérdés például az, hogy a többség viszonya hogyan fordul, változik, hogy lesz türelmetlen, és sokszor igazságtalan persze ezekkel az emberekkel kapcsolatban, és hogy itt mit lehetne tenni az oktatásban, vagy bármiféle módon, hogyan lehetne ezeket a nagyon különféle embereket valahogy új társadalommal összeépíteni, de hát ennek a mai műsornak a kereteit meghaladja. Köszönöm szépen Marsai Viktornak, hogy itt volt, a Migráció Kutatóintézet igazgatójának. A műsor Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Én is köszönöm.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.